protokollum, meg a kivasalt kalap. Egyszer csak a vigyáz kutya elkezd morogni az ajtó felé, aztán szűkölve bújik be az ágy alá. Hát azt a kutyát mi lelte? Mit érez? De a két ajtó be volt csukva, külső deszkajtó is, meg a belső üveges is. A sonkázáshoz nem kell odavilágítás. Valaki volt az ajtó. A külső minden kopogtatás nélkül kinyitódott, aztán a belső is. Egy úr nyomakodott be. Elébb azt tette, hogy az esernyőit kétszer-háromszor kifeszítette, hogy az esővizet lefrecskelje róla. Aztán ugyanannak az esernyőnek a hegyes végével letolta a lábairól a gumifélcipőket, azokat a két ajtó közé egymás mellé sorakoztatta, csak azután mutatta meg magát egész valójában. Sovány vézna fiatalember volt, pergamenfakó ábrázattal, csak az orra volt piros a hidegtől. Szőke bajuszának a szálait meg lehetett volna számlálni, olyan ritkán nőttek. A szakállára is olyan rossz idő járt, hogy azt nem volt érdemes learatni. Az egyik szeme erősen össze volt hunyva, hanem a másikkal annál élesebben látott. Volt rajta két nyári kabát, az alsó hosszabb, mint a felső. Azoknak az oldal zsebeiből nyíltan kivillogva, és körvonalakban tűntek ki mindenféle színű papírosok, kalamáris és tolltartó, lábai nagy cipők, amiknek az orra felfelé volt görbülve, kezein ócska pamutkesztyűk, amiknek az ujjai szét voltak nyílva, kiegészíti a parádét az ütött kopott cilinder kalap a fején, amit eleinte le se szándékoznék venni. Engedelmet kérek, talán nem jó helyen járok? Én egy szegény családhoz vagyok kiküldve, helyszíni szemlét fölvenni valami kaporádám. Öreg nagyon megörült. Áhá, ez az úr, akinek én a lakáson bediktáltam. De nyomban eljött. Jól tetszett találni, én vagyok az a kaporádám, az meg ott a felesége. Milyen jó meleg szobájuk van. Én nem győzöm az irodámban a körmeimet fújni. Március 15-e óta nem fűtenek szabály szerint. Hát kérem, alássan, magyarázgatá Zsuzsa asszony, én egy szegény mosóné vagyok, muszáj tüzet tartanom a vasaláshoz, meg hogy a ruhák jobban száradjanak. Szegény mosóné? De jó mesterség, maga pedig az a kaporádám. Az a szegény kenyér nélkül maradt vasúti váltóőr. De sonka nélkül úgy látszik, hogy nem marad. Aztán magában dörmögte tovább, amíg a kesztyűjét lehúzogatta. Egy egész sonka van előtte. Milyen piroskeblű, barna bőrű szépség. Ha én valaha az életben egy egész sonkával négy szem közt összekerülhettem volna. Zsuzsa asszony vette észre az irigy oldal pillantásokat a sonka felé. Ugyan édes tekintetes úr, ha meg nem vetni, tartson az urammal. Azzal széket tolt az asztalhoz, és tányért tett a tál mellé. Ádám apó súgva mondta az asszonynak. Te asszony, hát még ennek is a halálát akarod? Az is súgva felelt vissza. Hiszen ennek sem lehet szebb halála, mint sonkába belehalni. Az már igaz. A tekintetes úr nem várt másodszori kínálást, odaült az asztalhoz. Zsuzsa asszony aztán előhozta a krányec frányú késes kosarát, és azzal kínálta meg a kedves vendéget. Tessék a tekintetes úrnak ezekből egyet kiválasztani. A sonkához éles kés dukál. Mennyi kés, dünnyögi, szüköl makár. Ez volt a neve a hivatalbelinek. Hámozó kés, disznó ölő kés, csemegés kés, még trancsírozó kés is. Ezeknek a szegényeknek úgy látszik, hogy van mit szeletelni. Azért csak kiválasztott egyet a bicsakok közül, és az nagyon éles lehetett, mert ugyan nagyot szaladt a sonkába. Tekintetes úr nem veté meg a szegény ember kínálását, úgy falt, mint akit nem aggaszt a gondolat, hogy elrontja az étvágyát a mai ebédhez. A Zsuzsa vette észre, hogy az uraság nagyon nézegeti a kezében forgatott bicsakot. Kérem alássan, ezek a szegény késáruló tótlegénynek a portékái. Itt hagyta nálunk, mert ma esős idő van, hát bökréket árul. Hát szegény tótlegény is van? Hát az a kisasszony ott az asztalkánál, az meg egy jámborvarró leány, akinek azt a kis benyílót kiadtuk, hogy könnyebben kifizethessük a házbért. Be van jelentve a kisasszony? Erre az apostrofálásra maga a Lidi kisasszony felelt meg. Tessék a bejelentési bárcám. Makár figyelmesen átolvasta a bárcát. Richtig, gratuli Lídia, varrónő. Hadd lássam az ujjahegyét. Kisasszony odatartá a kezeit. Nincsenek felszurkálva a tűtől. Tetszik látni, hogy finom hímzéssel foglalkozom. Ennél nem tépi a tű a kezet. Az már lehet. Azzal az egyik szemét még jobban lehunta. Ez szólt az elintézett kisasszonynak, vagy azzal tán csak leskelődött. A másikkal annál fürgébben vizsgálta körül a mosókonyha alkatrészeit. Közben folytatta a sonkafogyasztást. Hát abban a kosárban mi van, kérdés Zsuzsa asszonytól. Az meg egy szegény perec sütőnének a jószága. Itt hagyta addig, amíg a másik kosárral el tudja adni, hogy odakinn az esőben meg ne ereszkedjenek a sütemények. Megint egy szegény, akinek tele van a kosar a pereccel, dörmögte a ténsúr. Hát az a nagy rakás hagyma, mire valót? Az meg egy szegény palotai kofáé, aki betette ide addig, amíg apránként eladogatja. Ó, szent illés prófét, akit a holló táplált! Ha én egyszer este egy gereszt fokhagymával megkenem a pirítós kenyeremet, másnap az egész iroda mind rám támad. Hol vetted a fokhagymát? Ha én néha napján egy szép veres hagymához jutok, egy nap csak az illatában gyönyörködöm. Másnap szelem fel. És ezeknek itt több hagymájuk van, mint az egyiptomi fáraónak. Ezek aztán a gazdag szegények. Néni, ott meg egy virágbokrétát látok. Azt meg egy szegény kis virág áruló leány hagyta itt, akit a kisasszony ingyen szívességből hímzésre tanít. Ó, még egy szegény, akinek hull a markából az ibolya gyöngyvirág. Nekem rá se szabad néznem. Ezek meg ibolyákon hevernek. Zsuzsa asszony azt gondolta, hogy az élc volt. Már az igaz? A csicsonka leány két ibolya ágy között alszik. Igaz, hogy a pucérföldön. Gipflás szólalt meg a szarka a ténsúr széke hátán. Á, madarat is tart az asszonyság, beszélő madarat. Ezzel még pénzt is lehetne keresni. Pszt, mondá erre Pikusz úr. Ez annyira megnyerte a tetszését a ténsúrnak, hogy egy akkora darab sonkával jutalmazta meg a közbeszólót, amit az nyomban nem tudott lenyelni, hanem lerepült vele a földre. Ott pedig elvette tőle az irigy vigyáz, kidugva fejét az ágy alul. Ez csak revans volt. Kutyát is tetszik tartani. És hogy a csodálkozás elérje a tetőpontját, a nyitott pincegádorból felhangzott egy egészséges gyereksivítás. Hé, hát az micsoda, kisgyerek sírás? Lidi kisasszony felugrott a hímző ráma mellől. Fölébredt, szegényke, megyek megitatom. Zsuzsa asszony azt tanácsolá, hogy szénnel ojtott vizet adjon neki. Van a vasalóban faszén. Nem, majd a déli kávémhoz eltett tejből veszek el, az jobb lesz neki. Azzal felvette a teljes ibriket a katlanról, és lesietett fel a pincegádoron. Ungorkodik, szüköl makár gonoszkásan. Hát kicsike is van a háznál, a boldog szegények. Gratulin, Lídia, ich gratulire. Jaj, mit gondol a ténysúr, sietett felvilágosítani Zsuzsa asszony. Ez egy szegény muzsikus cigánynak a porontja, kis árva, akinek tavaly halt meg az anyja. Hát még muzsikus cigányt is tartunk, a zenét is kedveljük, hiszen ezek igen vígéletű szegények. Ó, kérem, nem mi tartjuk azokat? Isten őriz! Szegény öreg zsiga cigány, éppen most ment a két fiával valamerre muzsikálni. Hú-hú, nagy bődben muzsikálni, hiszen ez vallásháborítás. No, szép társaság, egy rakáson mondhatom. De hát veniunk ad fortissimum virum. Hát ez a sonka miféle szegény emberrel szökött meg. Mondja csak meg, érdemes kenyér nélkül maradt vasúti váltőr, kapor Ádám uram. Az érdemes Ádám úr azonban ebből az egész diskulálásból mind nem hallott semmit, mert őtet bizony elnyomta a buzgóság, s aludt szép csendesen a karszéke támlájára, félre nyaklítva a fejét. Mitől nézzen az ember, ez meg itt alszik? Na nem csodálom, hogy a vasúttal elkergették, mikor még az alatt is elalszik, amíg az inkvizíció tart. Hé, Ádám gazda, zabban a lovak! Kiáltásra Ádám a pofőr jött, és nagyon megijedt. Fú, jön a vonat, futok a váltóhoz. És álom rémületében feldöntötte az asztalt, sonkástól együtt. És még azután is azt képzelt egy ideig, hogy a vasútnál van, és valami katasztrofának lett okozója. Júj, nem gázoltál a lokomotív? A sonkát? Nem, én megmentettem, mondám makár, kabátja szárnyával ver vele a port a felkapott sonkáról. Én kapom meg a mentő medáliát. Zsuzsa ez alatt lábra állította az asztalt, s hátba ütögetve az öreget segített annak önmagát megtalálni. Szüköl makár, aztán csülkön markolva a sonkát, odaállítást az asztalra Ádám apó elé. De hát ismeri a tanú ezt a pasa sírt? Igenis ismerem. Hogyan ismerkedett meg vele? Hogy én honnan ismerem ezt az izét? Még a nevét se tudja, ugye? Hát gondoljon ki valami mesét. Egyszer volt egy jótékony tündér, az engedett három kívánságot az öregnek, meg a feleségének. Bár csak leesne a kéményből egy sonka, szólt az öreg. És rögtön ott termett a sonka, csak hogy azt már minden gyerek ismeri. Vagy talán azt, amikor a cigány azzal védte magát, hogy nem ő lopta el a lovat, hanem a ló lopta el őtet. Felmászott a fára, letörött az ága, alatta legelt a ló, ráesett a lóra, a ló elszaladt a cigánya, és így a ló lopta el a cigányt. Kérem, tiltakozik Ádám apó, én becsületes úton jutottam hozzá. Elhiszem. A vasúton utazók szoktak busás borravalókat osztani a váltóőröknek, azért, hogy a nyakukat ki nem törette. Meg ha valami elvész, megtalálják, nagy a jutalom, ha nem kerül meg még nagyobb. A mellékjövedelem abból telik. Uram, nekem sohasem ajándékozott senki semmit, és én nem találtam soha semmit. Akkor hát bizonyosan a házi úr küldte ajándékba a saját neve napjára. Az ilyen nagy lelkűség tarafás Bazilius uramnak kiváló jellemvonása, nem? Szegény kapor Ádámot ezek a csúfondáros szurkálódások egészen megfosztották attól a kis házi eszétől is, amivel egyébként rendelkezett. Azonban közben jött a Lidi kisasszony. A pincéből került elő, egészen derült volt az arca. No, elaludt már a kisgyerek, olyan kedveske volt. Megfogta a két kis kezével a bögrének a fülét, addig el se eresztette, amíg egy csepp tejecske volt benne, mind megitta, aztán rögtön elaludt. Mutatta az üres bögrét makár úrnak. Ti is, Rott, ez kihozta a sodrából. De édes kisasszony, nem lehet engem tévútra vezetni valami cigány gyerekekkel, akik tejet isznak. Itt most az a hivatalosan konstatálandó kérdés, hogy mi módon került egy egész nagy kassai sonka egy olyan embernek az asztalára, aki éppen ma szegénységi bizonyítványért folyamodott az előjárósághoz. Ez szimulálása az ínségnek. Ez visszaélés a szegénység látszatával, s mint ilyen szigorú megfenyítés alá vonandó. A Lidi kisasszony igen jól tudta adni a könnyelmű grizettet. Ó, hát ugyan, érdemes ezért ekkora inkvizíciót tartani? Hát ezt a sonkát nekem hozta ajándékba valaki. Erre a szóra még a másik szeme is felnyílt makár úrnak. Há, valaki. Az a bizonyos valaki. Lidi kisasszony durcás negéddel vonogatá vállait. No hát az a bizonyos valaki, kinek mi köze hozzá? Azzal elkezdett danolni. Az én csizmám csikorgós, csikorgós. Mostan vette a csikós, a csikós. Spajkosan táncolgatva ment vissza a hímző asztalához. Tekintetes urat meg csak ette a méreg. Most már otthon vagyunk, tehát valaki. Bizonyos valaki. Tudtam előre. Csak ezt akartam kitudni. Magukkal semmi bajom többé. No, ebből a csávából szerencsésen kiszabadultunk, súgá Zsuzsa asszony Ádámapónak. Az öreg azonban felgerjedt. De nem, én azt nem fogadom el. Ez hazugság. Én nem engedem, hogy az én javamért más szegény legyen eláztatva. Én megmondom az igazat. Az Istenért a Jánost fogod galibába keverni, suttogá Zsuzsa asszony. Inkább a Jánost, mint a Lidit. Ha férfi becsületén folt esik, lemoshatja. De ha a leány becsületét bemocskolják, azt nem lehet a tisztítóba küldeni. Én kimondom, hogy ezt a sonkát a János hozta. Tincs úrnak ez nem volt elég felvilágosítás. János, János, hisz annyi van a világon. Aranyszájú Szent Jánostól kezdve Paprika Jancsig minden ember János. Még a birka is János lesz, ha a Bojtorján közé megy. Nincs annak másik neve? Zsuzsa asszony befogta a tenyerével Ádám apónak a száját, hogy ki ne mondhassa, de bizaz kiszabadította a beszélőkét, és oda kiáltá. A Pacal János! A Pacal János! A konstábler! Ekkor aztán Zsuzsa asszony is megadta magát, és elkezdte magyarázni a helyi viszonyokat és összeköttetéseket. Igenis, itt van nálunk az Absteig kvartéja. Mikor fráj napja van, ide jön magát kialudni, ott a padlásszobában. Le kell hívni, törvény nevében. A Lidi kisasszony ez alatt egyre trallázta a megkezdett nótát, előre-hátra táncolva a konyhában, és amíg a két öreg meg a ténsúr patvarkodtak egymással, az alatt fogta a Makár úr gyűrödött cilinderét, meg a Zsuzsa asszony vasalóját, s bevitte magával a hálókamrájába. Hé, János úr, konstábler úr, kiállt a Zsuzsa asszony. Tessék csak lejönni. A János csak onnan a padlásról kiáltott vissza. Köszönöm, még nem vagyok szomjas. Csak jöjjön elő. Nem akarják itt magát megitatni. Hanem azért lesz fekete leves. A törvény nevében kiállt a Makár élesre köszörült hangon. Erre a hangra János kidugta a fejét az ajtón, s amint a Makárt meglátta, mindjárt kiment a szeméből az álom. Hű, hisz ez a szüköldi úrnista, ez kutya gyerek. Azzal aztán alálépegetett a hátsón, és odállt Makár elé. Na hát, szolgálatjára állok a diurnista úrnak. Ám bátor ma fráj napon van, és nem tartoznám semmi szolgálatot teljesíteni. Itt csak vizsgálatot teljesítünk, legelőször is feleljen. Önnek a közvetítése által került ide ez a corpus delicti? Pacal János azt vélte, hogy nagyobb respektust fog maga iránt gerjeszteni, ha sejtetni engedi, hogy latin iskolákat végzett. Először is. Nem corpus delicti, hanem corpus porci. Minthogy a János nevetett, a két öreg is együtt nevetett vele. Ezáltal a ténysuraság komoly megintését vonták magukra. Figyelmeztetem a hallgatóságot, hogy tartózkodjék a nevetéstől, mert különben kiürítetem a karzatot. Ő pedig feleljen a kérdésre minden tergiverzáció nélkül. No hát én hoztam ide. És hogyan jutott hozzá? Figyelmeztetem az inkvizítust, hogy ha azt találja felen, hogy pénzen vette, én rögtön felkeresem az illető boltost, és vallomást deponáltatok vele. Szükség esetén konfrontálom, tehát mondjon igazat. Hát mondok igazat. A nagyságos fizikus úr parancsolatjára egy szállítmány füstölt húsféle, trikónyavajában levén gyanús, Dunába dobatásra ítéltetett, abból maradt meg ez a sonka. Makár úr-e vallomásra a falnak esett ilyettében. Micsoda? Ez a sonka trihin is volt, s önök ezzel engem agyon traktáltak? Gyilkosság, merénylet, oda vagyok, meghalok. És azzal elkezdett ugrálni, toporzékolni, gyomrát szorítva két kezével kétségbe volt esve. Ádám apó komolyan megszánta a szegény embert, átölelte magához szorítá, vigasztalta. Nyugodjék meg benne, édes jó uram, lássa, én is bőven bevettem-e halálos méregből, de hát jól esett, együtt halunk meg, s nagyon szép halálunk lesz. De én nem akarok meghalni. Most várom kineveztetésemet fizetéses segédfogalmazóságra. Adjatok gyorsan ellenmérget. Mi az, kérem, szorgoskodik Zsuzsasszony. Veresbort, erőset. A trihint egyedül a tannin öli meg, ha hirtelen kapják. Ó, de nagy szerencse, hogy éppen kéznél van ez az ellenméreg, hálálkodik Zsuzsasszony, és elővette a szekrénybe gondosan elzárt palackot. Makár urat a képzelődés egész a halál révére vitte. Ott érezte dúlni a zsigereiben a górcsövi szörnyetegeket. Már érezte a nyakán azt a támadó viszketeget, ami addig növekszik, amíg az embert megöli. Jaj, hogy csípnek, jaj, hogy marnak. Tessék, tessék, mondá Zsuzsasszony, tele pohárral nyújtva neki az ellenmérget. Makár úr mohon benyakalta az orvosságot. Na, ez jót tett, mindjárt jobban érzem magam. Kezdenek el csillapulni. Már nem csiklondozzák a nyakamat. Tessék még! Arra elvette az egész palackot, és abból húzott egy nagyot. Az alatt Ádám apó félrehúzta a János konstáblert. De ugyan mondja meg, konstábler úr, miért nem mondta meg az igazat, hogy ajándékba kapta a sonkát? Hát maga honnan tudja azt, hogy én ajándékba kaptam? Most súgta meg az asszony, hogy nem igaz az egész szörnyetegről való história. Engem akartak rászedni vele. A przepiorka hentes adta ajándékba. Na, itt van. Így bízon az ember valami titkot az asszonyra. Olyan az asszony, mint a mázatlan kancsó. Minden keresztül szivárog rajta. Hát azért nem mondtam meg az igazat, mert azért az egyikért, ha feladnak érte, legfeljebb egy napra dunklit kapok, kis baj. De az ajándék elfogadásáért fegyelmi vizsgálat következik, az nagy baj. Azt sem tudtam. Ez alatt Makár úr kifújta az ijegységet. Érezte, hogy a profilaktikus szer használt utólagosan, mint antidótum is. Ez hatalmas dózis volt. Kár, hogy több ilyen nyavaját fel nem találtak a doktorok, aminek ilyen jó az orvossága. Aztán körültekinté az orvosságos üveget, meglepte annak külseje. Á, ide nézzen az ember! Palackos bor, aranyos etikettel, extra feiner, Adlerberger Austich. Hát ilyen az ember. Ez a makár nem, hogy hálát adott volna a mai nap védszentjének, Szent Baziliusznak, hogy őt a legközelebbi nagy veszedelemből kiszabadította, újra beleesett az előbbi bűnbe. Fele barátjának az üldözésébe. Pedig megmondja a Szentírás, hogy ne legyetek fölöttébb igazságosak, meg hogy aki az őzet megüldözi az erdőn, az oroszlánra bukkan. Már minek volt neki most újólag azzal a kapcáskodással fordulni a szegény emberhez, hogy hol vette azt a drága bort? Hisz a természet is úgy alkotta, hogy a fél szemét behunja, de csak azért is kellett neki valami turpisságot kideríteni. Tassau, herr! Ide nézzen, aki nem vak. A szegény emberek nagyon jól élnek. Hát ez a pecsétes aranytikettes palack. Hogy került ide? Ezt is a János hozta, kérdezte Ádám a pótul. Igenis én hoztam, deponálta János. Ne feleljen ön, mikor nem önt kérdezem. Még az ön vallomásának a jegyzőkönyve nincs lezárva. Elébb arra kell önnek megfelelni, hogyan mert ön egy ilyen életveszélyes élelmiszert a megsemmisítési rendelet törvényes következményei elől elodábbítani. Hát úgy, hogy nem félek én attól a trikótól. Ettem én már krokodyérust is. Ezen nyilatkozat által Szükölmakár a hivatalos tekintélyét érezte megcsorbítva. Konstábler úr, Pacal János, fontolja meg jól, hogy mit ejt ki a száján. Itt minden szó protokollumba kerül. Hogy evett volna ön krokodilust? Fenntartom az állításomat. Hát, mikor Mexikóban voltam a dicső Miksa császár mellett, mint kukta. Az történt velünk, hogy majd éhen vesztünk. Egyszer kinn a táborban nem tudtunk mást puska végre kapni, mint egy krokodyélust. De bizony megettük. Egy kicsit béka ízű volt, de csak hogy volt. Hát, ha egy százfogú varasgyéktól meg nem ijedtem, egy ilyen hitvány kis szörnyetektől, akit még nagyító üveggel kell keresni, csak nem szaladok az óperenciára. Vallja meg az úr, hogy az úr sem hisz, hogy vannak ilyen pirinyó szörnyetegek. Én valljak magának? Én nem vallok, csak konstatálok. No hát konstatálom, hogy én sem hiszem, hogy legyenek. Hanem azért muszáj nekik lenni, mert ki van adva legfelsőbb miniszteri rendeletben. Ez el van döntve. Másik kérdés az, hogy miként jutott ön ezen nagybecsű alkoholtartalmú palackhoz. Ez sem korrupciós bor. Megkövetem, de ez sem az. Hát ehhez meg úgy jutottam, hogy a fő fizikus úr felfedezte, hogy egy borkereskedőnek a palackos boraiban rókák vannak. Emiatt azokat ki kell önteni a csatornába. Én lettem-e megsemmisítési eljárással megbízva. Hát egyet, kettőt, hármat elhoztam a palackokból. Tetszik tudni vegyelemzés véget, hogy megtudjam, vannak-e benne rókák. Rókák? Miféle rókák? A fő fizikus úr németül ejtette ki, de én a mindent megmagyarosító egylet tagja vagyok. Csak nem fussin, igenis úgy mondta. Jaj, végem van, most meg a fussint itatták meg velem. Kétszeresen meg vagyok mérgezve. Ne kiabáljon az úr. Én már egy hét óta mérgezem vele magamat minden nap, mégsem másztam tőle a falra. De Makár úrban újra föltámadt az életfenntartási ösztön. Borgia Lucrezia óta ilyen drasztikus mérgezési jelenet nem került még a színpadra. Gyilkosok, méregkeverők barlangja, megálljatok, majd megfizetek én nektek ezért a traktáért. Jaj, hogy égeti a hátam közepét ez a fussin. Hol egy tükör? Arcomnak skarlátveresnek kell már lenni. Azzal kivett az oldal zsebéből egy kis görbe üvegcsét, és annak a dugóját kezdte kifelé húzogatni a fogával. Zsuzsa asszony nagy jámborul intézi hozzá ezt a kérdést. Kérem szépen, ez is valami ellenméreg? Makár úr anélkül is nagyon mérges volt már, rárivalt. Ez nem ellenméreg, ez igazi méreg, ez tinta. Megálljatok csak, majd drága lesz ennek a trihinnek meg a fussinnak az ára. Most én mindezekről jegyzőkönyvet veszek föl. Azzal kihúzott a zsebéből egy ív rováncsolt papírt, az kiterjeszti az asztalra és hozzáült. Írni kezdett. A mai napon alulírott által a helyszínén fölvétetett. Kapor Ádám és a felesége. Szimulált szegények. Vallás háborító muzsikus, kassai sonka, hagyma fentőstül, kosár perec, virágcsokor, 22 fokú meleg szoba, különféle kések, danoló kisasszony, tejetivó kisded, hivatali visszaélést elkövető konstábler, egészségügyi rendelet bűnös kijátszása, életbiztonság elleni merénylet, kettős mérgezés, trihin és fuchsin által. No, lesz ebből szép kis ügydarab. Jaj, feleség, sápítozott Ádám apó, végünk van. Nem a szegények házába, hanem a dologházba kerülünk mi mind valamennyien. Makár úr egy nagy pocát ejtett a protokollumba. Azt vitézül fölnyalta. Majd Paca János uram is megemlegeti ezt a mai gabbelfrustukot. De hát mi lesz belőle, pattogott vissza János, legfőjebb elcsapnak. Ugyan nagy dolog. Megyek zsákot hordani. Legalább nem abcúgolnak meg többé, és nem hívnak szamárnak olyan urak, akiknek azt mondhatnám, hogy ha én szamár, akkor kegyelmed uram bátyám. Úgy? Akkor még azt is hozzáírom, felsőbbség irányában nyilvánított magasfokú tiszteletlenség, hivatali titok elárulása. Ezzel aztán a hajához törli a tollát, és ismét elrejti azt a tolltartóba. Itten végeztem, megyünk egy házzal odább. Azzal szétnézett a kalapja után. Nem találta. Hol a kalapom? Nem kapva az általánosságban tartott interpellációra választ, specialiter ráförmett a konstáblerre. Hol van a kalapom? János föltette az uniformisos sapkáját a fejére, s feszesre húzta derekán a dolmányát. Én tudom, hogy hol van, de ez hivatalbeli titok, amit majd csak az alkapitány úrnak terjesztek elő a raporton. De kalap nélkül csak nem mehetek el. Az nem tartozik rám. Hát rablók vannak itt? Hová tették a kalapom? Zsuzsa asszony alázatosan bátorkodott megjegyezni. Kérem tisztelettel, a kalapját a Lidi kisasszony vitte be a szobájába. Micsoda, eldugta a kalapom, hogy el ne mehessek? No, még ez is bekerül a jegyzőkönyvbe. Tintát, tollat, rovancsolt papírt újra elővett a törvényes hatóság, és beleírta az újabb kihágást. Lídia kisasszony hatósági személynek erőszakos letartóztatása. Tiszteletlen magaviselet a hivatalos tekintély ellenében. Ez is megvolt. Egészen organizált rablóbanda. Jaj, én édes Jézusom, sopánkodik Zsuzsa asszony. Sose írtak még a mi lakásunkban jegyzőkönyvet. A kalapom pedig itt legyen ebben a nyomban. A Lidi kisasszony már jött vele a hálószobájából. A cilinder ki volt vasalva, szép fényesre. Na, itt van az uraságodnak a kalapja. Ne essék kétségbe. Makár a kalap után nyúlcs nagy volt a megütközése, amint azt kezébe kapta. Micsoda, hát ez nem az én kalapom. Bele van írva a nevem veres tintával, hát... Hogy lett ez újjá? Hát egy kicsit kivasaltam. Kivasalta, attól lett ilyen fényes. Hisz ez újkorában se lehetett különb, amikor én még nem ismertem. Mosolygó arccal forgatta előre-hátra a kalapot. Ilyen kalap nincs az egész irodában. Ha ezt az a nagy dendi expeditor meglátja a fejemben, sárga irítség fogja ellepni. Hát aztán. Így egyszerre visszaesett a régi hivatalos hangba. Hát aztán mondja csak, Lidi kisasszony, hogy jött magának az a spúriussa, hogy ezt az én kalapomat kivasalja? Hát, megsajnáltam önt, hogy olyan elhagyatott kinézése van. Makár úrnak még a hunyorgó szeme is fölnyílt erre a szóra. Megsajnált engem. Ez a szó ismeretlen az én szótáromban. hisz én, amióta élek, csak azért vagyok a világon, hogy leszidjanak, meg kinevessenek. Ha másnak csinálok bajt, akkor leszidnak, ha magamnak csinálok, akkor kinevetnek. Azért én sem szántam soha senkit. És itt most akadok egy emberi lényre, aki engem megsajnál. Hát igazán megszánt engem a kisasszony, hogy olyan madárijesztő vagyok. És akart rajtam valamit igazítani? No, hát én sem maradok adósa. Mi jár egy kalap kivasalásáért? Elfogadja a kisasszony fizetés fejében ezt a jegyzőkönyvet? Azzal kihúzta az oldal zsebéből a veszedelmes protokollumot, és oda nyújtá a hölgynek. Azt tehetem vele, amit akarok, ami a két kezének tetszik. De perc múlva nem volt már az a protokollum, mert azt a Lidi kisasszony finom ujjacskái 32 darabra tépték. Akkor köszönöm. Jókor köszönte. Makár úr nevetett, két sor jobb sorsra érdemes, hatalmas fogat tüntetve elő, amiket ugyan soha se látott senki. Nevetni nem szokott, ásítani nem szabad. Hú, de hamar elbánt vele. Ez kéne nekünk az irodába kisegítőnek. Egy hét alatt nem lenne retardátum. No, de hát ez még nem elég. Most már hát kitöltöm még azt a szegénységi bizonyítványt is. Azzal még egyszer leült az asztalhoz, még egyszer kisrófolta a tolltartót. Kihúzta a fogával a dugót a kalamárisból, és elkezdte a blankettát kitölteni. Zsuzsa asszony örömrepesve súgá Ádám apónak. Lásd, mégiscsak megírja a szegénységi bizonyítványt. Ádám apó csak a fejét ingatta, s felfelé nézett a gerendára. Én azt hiszem, hogy most is csak álmodom. Egyszer csak fütyül a lokomotív, s akkor látom, hogy hibás váltóra igazítottam a blitzcugot. Nem, nem, ez valóságos, igazi, szép, szegénységi bizonyítvány, amilyenért ma reggel imádkoztunk. Itt vanni, mondál, szüköl makár, megvan. És azzal a nedves papírosra, a bicsak fokával, port vakart a falról. Vegyétek! Legyetek szegények, nem bánom. Nem akarom útját állni a szerencséteknek, pedig megtehetném. Hanem hát megsajnált engem, kivasolta az ócska kalapomat. Fogja, öreg, itt az írás. Ádám apónak a szeme is megtelt könnyel, mikor azt a kebléhez szoríthatta. Azután odaadta a feleségének. Egyik se tudott belenézni, mindkettőknek a szem előtt összefutott az írás. Utoljára a Lidi kisasszony olvasta fel nekik. Sokféle öröm születik a világra egy írott sor láttán. Mikor a gazdag bankár megkapja az érdemrendet, mikor a képviselő színről színre látja a mandátumát, mikor a vasúti koncesszió alatt megpillantja a vállalkozó a miniszter aláírását. De mi ez mind ahhoz az örömhöz, ami a Kapor Ádáméké volt, mikor elnyerhették azt a szegénységi bizonyítványt? Mégiscsak van igazság a földön. De bizony alkotmányos világban élünk. De hát megálljunk csak még egy szóra, mondá makár, a szelidebbik tekintélyét. Azt a kegyosztó, azt a pártfogás csugárzó tekintélyt öltve az arcára. Még valamit akarok ti nektek mondani. Most már tegezte őket, szárnyai alá fogadta. Aztán szétnézett, hogy hová tegye le a kalapját. A mosókonyhában minden ragad, és most már nem lehet azt a kalapot letenni akárhová. Ó, kérem, tessék föltenni a fejére. Tessék, tessék! Két hölgy ráerőltette, hogy tegye föl a kalapját. Meg is tette, mégpedig egy kissé nyalkán, a hunyorító szeme fölé félrehúzva. Hát, azt akarom mondani, hogy még ez a bizonyítvány maga nem teszi meg. Ti, édes öregeim, bizonyosan a szegények házába akartok fölvétetni, ahogy Ádám apó felsóhajtásából megértettem. Hát arra még egy folyamodás is kell, amire ráírhatják az indorszatát. Hát nehogy még egyszer visszaküldjék az öreget a városházától, majd gondoskodom én magam a ti folyamodástokról. Megint csak levette a kalapját, úgy gyönyörködött benne. No, majd írok én olyan. Itt félbeszakítá a szót észrevéve, hogy a konstábler még mindig ott van. Ugyan édes Pacal János, legyen szíves megnézni, hogy nem lopta el valaki az esernyőmet. A folyosón hagytam kifeszítve. A János megtette a kérését. Ez előtt nem beszélhetek. Mert ha megtudja valaki, hogy én folyamodást írok, bevádolnak zugírászat miatt. Ó, János nem olyan ember. Csak hagyjátok, édeseim. 787 olyan paragrafus van, amit egy hivatalnoknak tudni kell, hogy mitől féljen. Mit nem szabad neki cselekedni. Félek én már akkor is, amikor a nyakra valómat felkötöm, de még jobban, amikor leoldom. Ahányat lépek, annyiszor félek. No hát azt nem szabad senkinek megtudni, hogy a folyamodástokat én írtam. Olyan instancia lesz ez, fogadom, hogy mikor azt elolvassa a tanácsnok úr, bömbölni fog, mint egy tengeri oroszlán. Beleírom, hogy 50 esztendeig éltek példás házasságban, most is a jó erkölcsöt is tápolják. Ami kevesük van, azt is megosztják a maguknál még szegényebbel. Belejön az árva cigány gyerek is, meg a szorgalmas Lidi kisasszony, aki csoda szépsége mellett kezemunkája után él, s nincsenek bizonyos valakiei. Nem azokat az úrfiakat sajnálja meg, akik fénymázos kamáslit hordanak a cipőjük felett, s a kesztyűiket az oldalzsebükből fitoktatják, egyik szemükkel monoklisok, másik szemükkel szemtelenek. Hanem azt a szegény ördögöt sajnálja, akinek félre van gázolva a csizmasarka. Írok én olyan instanciát, hogy hirsbáró megirigyli, ha elolvassa, s fölcsap szegénynek. Kapor Ádám diszkrét ember volt, sietett felhasználni azt az időközt, amíg a konstábler kívül van, oda súgott Makárnak. Aztán én nem kívánom ám ingyen azt az instanciát. Hát természetes, mondám akár. Kinek-kinek meg kell a munkája díját kapni? Az rendén van. Mennyiért tetszik azt megírni? Hát mit mondjak, öreg? Egy ebédért. Nagyon jó lesz, kapott rajta az öreg. A feleségem nagyon jól főz. Hát nem itt nálatok, idei nem jöhetek, mert akkor kitudódik. Hát hol? Valami közhelyen, ahol nem tűnik fel. Ott azután a folyamodást átadhatom. Ádám apó nagyon felhúzta a vállát, valami közhelyen. Vendéglőt ért alatta? Ja, ha a Grand Hotel kívánja. Igenis, hát hol kívánja, hogy ebédeljünk? Hol? A népkonyhában. Ott 10 krajcárért olyan pompás gulyáslevest adnak, hogy a prímás se eszik különbet. Ergo holnap 1 órakor a népkonyhán, te fizeted az ebédet. Ennél a szónál Zsuzsasszony megkapta Makár kezét, és nagy zokogva csókolta meg. Ó, drága jó uram, mi ez, mondám Makár. Ne bolondozzatok, valaki megcsókolta a kezemet. Ilyet is megértem. De nem csak ezt érte meg, hanem még azt is, hogy a Lidi kisasszony az az oltári szépség, átölelte a fejét, és ezzel a szóval maga derékember egy hatalmas csókot cuppantott a 10 krajcáros patrónus ordinári arcára. Az csak ámult és bámult. Hát ez meg mi volt? Egy szép leány csóki az én kicsúfolt pofámon. Milyen gazdagok ezek a szegények.